Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a történetet, amiről már elkezdtünk énekelni, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 13. fejezettől, az Emmausi tanítványok találkozása Jézussal. Hallgassuk meg, helyünkről fölkelve, a 13. verstől egészen a 35-ig. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt, és miközben egymással beszélgettek, és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben erre, szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen jeruzsálembi, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben, szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, kik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el az a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor föltárt előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyülve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban föltámadt az Úr, megjelent Simonnak, erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ez az alapigény, foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett drága testvéreim, harmadszor kelünk útra, és erre az utolsó esti alkalmunkra úgy teszik, van egy jó meg egy rossz hírem, talán kezdem a jó hírrel, hogy majd csak 11 kilométert kell megtennünk, ami semmi ahhoz képest, hogy emlékszünk, ugye, Damaszkusz, Jeruzsálem, több mint 200 kilométer, még lóháton is azért, legalább egy nap kell hozzá. Tegnap elindultunk Jeruzsálemből a gázai úton Etiópia felé, és ott ugye hallhattuk, hogy az 2500 kilométer lenne légvonalba, igaz, hogy egy előkelő hintón utazhattunk néhány kilométert. Most csak 11 kilométer van előttünk, de, ha úgy tetszik a rossz hír, ezt gyalog kell megtenni. Gyalog kell megtenni, és a gyaloglás, biztos mi is időnként megtapasztaltuk már, ha nem egyedül vagyunk vándorúton, az egy nagyon jó lehetőség a beszélgetésre. A zarándoklatoknak, a vándorutaknak egyik ajándéka, hogy útközben lehet beszélgetni. Hát most így hallgatunk bele Lukács segítségével két Jézus tanítvány beszélgetésébe. És egy picikét próbáljuk még azért az előző estéket is megidézni, megint csak arra csodálkozhatunk rá, hogy milyen sokféle élethelyzet, sokféle, ha úgy tetszik, útviszony és utitárs adatik nekünk ebben az idei adventi sorozatunkban. Ugye első este egy magabiztos, vakbuzgó, fanatikus, vallásos embert, Sault láthattuk a damaszkoszi úton. Tegnap egy őszinte, Isten kereső, fekete bőrű testvérünk, ha úgy tetszik, újjászületésének lehettünk tanúi ottan a gázai országúton. És most, ha egy jelzővel kell egyetlen egy szóval jellemeznem, hogy mi a legfontosabb, amit erről a két tanítványról lehet mondani így első megközelítésben, hogy ők csalódott tanítványok. Ha úgy tetszik, kiégett tanítványok. És bizony belőlük nem kevés van manapság is hazánkban, attól tartok egyházunkban, de lehet, hogy még gyülekezetünkben itt Orosházán is. Ha azt mondtam első este, hogy a rendszerváltás hajnalán a damaszkuszi úton, ami a megtérésnek, a párfordulásnak ugye a szimbólum, a nagy tolongás volt, és ma meg ez az út szinte üres, akkor azt kell mondanom, hogy az Emmausi úton valószínű, hogy nem kevesen bandukolnak napjainkban. Bizony sokszor hallom, ha akarom, ha nem, emberek keserű megjegyzését, hogy azért nem így gondoltuk, nem ezt reméltük. Hát azt gondoltuk, hogy közel 30 évvel a rendszerváltás után azért egy kicsit jobban fogunk állni, jobbak lesznek, ha úgy tetszik, a statisztikai mutatóink. Több lesz az éledő, eleven gyülekezet, főleg, hogy nagyszerű intézményeink vannak, akár itt Orosházán is. De hát valamit reméltünk, és nem úgy alakult. És sokan megfogalmazzák keserűen, hogy hát igen, az Istennel tulajdonképpen még csak meglennék, őt azért hiszem, vallom, de hát ugye az egyház, meg hát a lelkészek, a papok. Szóval valahogy sok ember ma megfogalmazza több-kevesebb keserűséggel, őszintességgel, hogy hát ugye a magam módján még vallásos vagyok, de sok mindenbe és sok mindenkibe csalódtam. És ezen az úton, ezen a csalódott, kiégett tanítványok vándor útján nincsenek olyan látványos csodák, mint amit az előző két este megcsodálhattunk a damaszkuszi és a gázai úton. Itten nincs fényjelenség, nincs látomás, nincs mennyei hang, de még az sincs, ami a gázai úton, mégiscsak azért, hogy így mondjam, nem semmi volt, hogy valaki kiáll és lestoppolja a kincstárnoknak a hintóját. Itt valami olyas dolognak vagyunk, fordulatnak a tanúi, ami nem is tűnik először semmilyen fordulatnak. Valaki észrevétlenül oda szegődik, így olvastuk a bibliai szövegben, oda szegődik, csatlakozik a két talán kicsit fáradtan poroszkáló, bandukoló Emmausi tanítványhoz. Bekövetkezik az, amit az első este már mondtam, hogy lelövöm a poént, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez egy adventi útkeresés itt most, 3 napon át, vagy 4 napon át, akkor valójában az az igazi csattanó, hogy nem mi keressük az utat, az út keres minket. És itt pontosan az a csoda, amit persze az Emmausiak először nem fognak föl, hogy akiről azt gondolják, hogy elveszítették, meghalt, nincs többé, az a valaki keresi és találja meg őket ott az Emmausi országúton. Oda szegődik, velük együtt megy, ez egy gyönyörű szimbóluma annak, hogy ő szolidáris velünk. Más idegen szóval empatikus. Bele akarja élni, érezni magát a mi helyzetünkben. Nem azt mondja, hogy álljatok meg, hátra az tessék visszamenni, dezertőrök vagytok, megszöktök Jeruzsálemből, hiszen ott hívtalak el titeket, ott lenne a helyetek, gyerünk vissza. Semmi ilyen katonás parancs nem hangzik el. Jézus meg akarja érteni azt, amiről énekeltünk, hogy miért nehéz ezeknek a tanítványoknak a szíve, hogy mi fáj nekik. Egészen közel akar kerülni hozzájuk, ő sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy azt mi gondoljuk, talán ismerjük azt a gyönyörű József Attila verset, amely arról szól, hogy a költő az egész világot bejárja, mert keresi az Istent, és akkor egyszer csak rádöbben arra, hogy az ott áll a háta mögött az Isten. Sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljuk. Azt szokták mondani, úgy ölel minket körül, mint a levegő. Közelebb van hozzánk az Isten szeretete, mint a saját bőrünk, csak sokszor ezt nem érzékeljük, nem vesszük észre. És ebben a furcsa helyzetben, amikor Jézus odalép melléjük, és együtt megy velük, ugye ez az Emmausi modell, ez csak azért használom ezt a kifejezést, mert ez ma az evangélikus egyházakban világszerte egy fogalom, mert néhány évvel utános világszövetség kidolgozta az új missziói stratégiáját az evangélikusságnak, és annak ez volt a címe, hogy Emmausi modell. Hogy ma nem az az egyháznak a feladat, hogy az embereket erőszakosan megállítsa, megtérésre kényszerítse, hogy kezeket föltessék megtérni. Ezt bizonyos evangelizációs körökben ma is gyakorolják, hogy tessék fölállni, tessék azonnal dönteni, föl a kezeket, tessék fölállni. Hanem a sokkal inkább az Emmausi modell a járható út, hogy megpróbálni megérteni az embereket, hogy miért vannak leszakadóba az egyháztól, miért az életük iránya az, hogy Jeruzsálemből, a Szent Városból mennek vissza a régi életükbe, a régi világukba, Emmaus felé. Miért? Jézus mindezt meg akarja érteni, és ezért szólítja meg a tanítványokat, hogy miért? Miért nehéz a szívetek? Mi bánt titeket? És akkor egy rendkívül furcsa párbeszédnek leszünk fültanúi. Ha valaki eddig kételkedett volna abban, hogy az evangéliumban van humor, akkor olvassa el ezt a történetet többször is, hogy Jézusnak milyen humorérzéke van, hogy mennyire szellemesen tudja ezt a furcsa fonák helyzetet kezelni, az kiderül ebből a kis párbeszédből, mert hát szinte ráförmednek ezek az emmausiak, hogy hát te azt se tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben, ki vagy te? Hát mindenki erről beszél, hogy mi történt a Názárettivel. És erre Jézus szellemesen visszakérdez, mi történt? És a saját kivégzésének a történetét elmondatja velük, mintha ő erről semmit sem tudna. És a tanítványok, hogy így mondjam, kipakolnak, lerakják a terheiket, elmondják mindazt, ami történt velük, illetve történt az ő mesterükkel. És közben egy fontos pillanat, megállnak az úton. Ugye mondtam már első este, hogy lila jelzést kaptunk Adventben, ami azt jelenti, hogy lassítsunk, de most itt, ha átmenetileg is, megállnak ott az úton, és Jézusnak van ideje arra, hogy meghallgassa mindazt, ami a tanítványokat nyomasztja. És ha a tanítványok szavait egy picit úgy kielemezzük, így ízlelgetjük, megrágjuk a szavakat, akkor talán megkockáztatom, hogy a kiégésnek, a csalódásnak az anatómiája kirajzolódik előttünk, hogy mi is a lényeg annak, hogy valaki csalódottá válik, kiégetté válik, és az élete megfordul és menekül a korábbi elkötelezett Krisztus követő életéből. Hogyan fogalmaznak a tanítványok? Figyeljünk egy picikét a nyelvtani formára. Nagy próféta volt. Reménykedtünk, hogy ő. Azt beszélték, hogy. Azt hirdették, de nem látták. Csupa múlt idő. Úgy beszélnek Jézusról, mint aki a múlt emléke. És nem számolnak azzal, ami a legnagyobb ajándéka a mi keresztény hitünknek és életünknek, hogy Jézus jelen van itt és most közöttünk is. Ő a vagyok, így mutatkozik be már a Damaszkusz úton. Én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl, mondja Saulnak. Ő a most, az örök jelenlét. Csak hát, ahogy Lukács írja kicsit titokzatosan, valami akadályozza a tanítványoknak a látását. Valami, valaki hiányzik, aki láthatóvá, megtapasztalhatóvá tenni azt, hogy aki ott velük bandukol, hozzájuk csatlakozott, az pont az, akinek a vesztessége, hiánya miatt az egész életük bealkonyult, és úgy érzik, nincs tovább. Mi hiányzik? Nem véletlenül fogalmaztam így, hogy valami vagy valaki. Valaki hiányzik, a léleknek az a frissítő szele, ami azt a parazsat, ami ott van a hamu alatt a tanítványok szívében, mert ők nem is olyan régen, talán még egy héttel ezelőtt még tudtak Jézusért lángolni és égni. De aztán jött sok minden, amit átéltek nagy csütörtök este, nagy pénteken, nagy szombaton. És most ott van a talán egyre vastagabb hamu réteg, és alatta még talán ott van egy kis szikra, amit föl lehetne éleszteni, de ez nem megy magunktól. Itt most szükség lenne egy kis impulzusra, egy szikrára, hogy az a rest, lelassult szív újra elkezdjen ütemesen dobogni Krisztus ügyéért. Emlékszünk, használtam ezt a furcsa képet, hasonlatot a Szentlélekre, hogy pacemaker, vagyis valami olyan, ami elindítja a szívünknek akadozó ritmusát, újraindít, újra éleszt minket, mert hát ezek a tanítványok bizonyos szempontból lefagytak, hogy egy ilyen kicsit számítógépes képet is használják. Újra kell indítani őket. Jézus így fogalmaz, hogy balgák, ez a szó azt is jelenti, hogy oktalanok, értelem nélküliek, nehéz fejűek és lelassult szívűek ezek a tanítványok. Csüggetten lógatják a fejüket, és ugye aki lógatja a fejét, ez nem kell nagy vizuális fantázia, az a porba néz, ahonnan vétetett. Annak nincsen reménysége, perspektívája. És Baranyi Ferenc gyönyörűen fogalmaz egy ismert költeményében, hogy akit porig aláztak, azért porig kell lehajolni. És Jézus ezért oda megy le, ahol a tanítványok vannak is, onnan emeli őket föl ott az Emmausi vándorút porából. És elkezd velük, hadd használjam ezt a furcsa kifejezést, egy ilyen peripatetikus módszerrel egy biblia órát. Ugye ez a sétálgató módszer, hogy van, aki szeret úgy tanítani, oktatni, hogy közben sétál. Lehet, hogy volt egy olyan tanárunk, aki állandóan rohangált leföl, és alig tudtuk követni a tanteremben. Nem rossz, hogyha van egy kis mozgás. Itt Jézus megy tovább velük, ugyanúgy, ahogy tegnap Fülöp bevállalta, hogy elindul Etiópia felé, bár nem igazán oda tervezi az életét, de ment a szerecsen komornyikkal, ugyanígy Jézus is most megy velük. Csak hogy útközben megtartja azt a biblia órát, azt a biblia iskolát, amelynek a keretében akárcsak Fülöp tegnap kibontotta az ézsaiási prófécia üzenetét az etióp szerecsennek. Most ugyanezt megteszi Jézus a két emmausi tanítvánnyal, hogy ahogy olvastuk, Mózestől kezdve a prófétákon keresztül az egész ószövetségi üdvtörténet összefüggéseit föltárja a tanítványok előtt, hogy megértsék, hogy ez nem valami katasztrófa, ami történt nagypénteken. Hát ezt Ézsaiás megjövendőlte. A próféták megmondták, hogy a Messiás szenvedni fog, meg fog halni, de ő maga mondta, hogy harmadnapra föltámadok. Igen, ahogy Fülöp tette, hogy hirdette a Krisztust, emlékszünk, kiindulva az ézsaiási proféciából, itt ugyanezt teszi Jézus, hogy azt, ami róla szól, ami ő rá mutat, azt az Ószövetség lapjaiból élővé és elevenné teszi. De ez egy lassú folyamat. Emlékezzünk vissza. Saulnak 3 napig tartott az, hogy egyáltalán visszanyerje a testi látását Anániás kézrátételén keresztül annak a segítsége, és aztán még hosszú ideig készül az apostoli szolgálatra. Az etióp kincstárnok is, nem tudjuk pontosan, hogy hány órát töltött ott Fülöppel azon a bizonyos hinton, amíg elérkeztek ahhoz a bizonyos vízhez, ahol aztán megtörténik az újjászületés fürdője, a keresztség. Itt sem tudjuk, hogy pontosan milyen hosszú volt ez a Biblia óra. 11 kilométer azért az kényelmesen bandukolva lehet 2-3 óra. És mikor odaérnek az Emmausi otthonhoz, még mindig úgy tűnik, hogy mintha semmi sem változott volna. De valami már ott a hamu alatt kezd újra izzani. És Jézus ezt szeretné megvizsgálni, ha úgy tetszik, tesztelni, hogy na akkor most hol is tartunk. Mert itt megint jön egy nagyon szellemes fordulat, mert így írja Lukács, úgy tett Jézus, mintha el akarna menni. Mintha eddig tartott volna az ő küldetése. Elmondta, amit elmondta, most már a többi a ti dolgotok. És valójában ki provokálja a tanítványokból azt, ami az életnek, az újjászületett életnek az első jele, hogy imádkozzanak, hogy kérjék, hogy maradj velünk. Ez olyan, mint amikor egy eszméletlen embert elkezdünk újraéleszteni, és az első levegővétel jelzi, hogy van remény, hogy magához tér. Ez az első életjel, hogy ezek a tanítványok nem panaszkodnak, nem nyavajognak, nem vádaskodnak, hogy nem így gondoltuk, nem ezt reméltük, nem így kellett volna lenni, hanem belekapaszkodnak ebbe a különös vándorba, aki valójában arra bíztatja őket, hogy lélegezzetek, mondjátok, mi van bennetek. És nagyon szép ez az imádság, ez a maradj velünk, mert esteledik, ha belegondolunk, nem arról van itt szó, hogy ezt a furcsa idegent féltik, hogy hát mi lesz veled a sötétben. Ők félnek. Úgy vannak, mint a gyerekek, akik kérik az anyukát, apukát, nagypapát, nagymamát, hogy elalvás, hogy még maradj mellettem, még fogd a kezemet, még ne hagyjál itt. Ezek a tanítványok még mindig tele vannak szorongással, még igazán nem nyílt meg a szemük, még mindig csak gyógyulóban vannak, és szükségük van arra, hogy ez a valaki még ott legyen a közelükben, és ezért kérik, hogy jöjj be, majd Isten tisztelet végén együtt imádkozhatjuk az énekes könyvünkből Löe Vilmosnak a csodálatos imádságát, az is így kezdődik, maradj velünk, ez a ige ihlette őt, és egy gyönyörű kibontás annak, hogy hányféle olyan élethelyzet van, amikor azt érezzük, hogy alkonyul egyén életünkben, közösségi életünkben, sok tekintetben élünk át ilyen alkony hangulatot, hogy sötétedik. És ilyenkor a nagy ajándék, hogy lehet kérni, maradj velünk. És nem kell sokat unszolni Jézust, csak arra várt, hogy behívják. Ő ott áll az ajtó előtt és zörget, de nem töri ránk az ajtót. Ha behívjuk, belép, és már is milyen furcsa, talán láttunk már sok ábrázolást, egyik legfrissebb ugye a dombovári evangélikus templomunk hatalmas oltárképe, ami ezt a jelenetet ábrázolja, hogy Jézus ott ül az asztal fönn, pillanatokon belül ő lesz a házigazda. Nem az emmausiak látják őt vendégül, hanem ő veszi kézbe a kenyeret. És az asztal közösség, mint Isten országának előképe, csodálatosan bomlikott ki a tanítványok előtt. Egy evangélikus lelkész kollégám egyszer arról prédikált, picit furcsa és melbevágó volt, hogy ő szerinte lehet, hogy az evangélikus oltárokon, templomokban inkább egy asztalnak kéne ott lenni az oltáron, sem mint egy kivégző eszköznek, a keresztnek, nem mint hogyha a kereszt nem lenne drága szimbólum számunkra, de azért mi nem a keresztre készülünk, hisz Jézus azt helyettünk fölvállalta. Mi egy terített asztal felé indulunk el, és oda tart az életünk reménység szerint Isten országába, és ez az asztalközösség, ez egy hallatlanul gazdag szimbólum. Biztos sokan ismerik Varga Gyöngyének a nevét, aki az Ószövetségi Tanszékünk professzora a teológiánkon, nem csak arról ismerhetjük Gyöngyit, hogy áldás könyvekkel ajándékoz meg minket, hanem azzal is, hogy hallatlanul szellemes szójátékokra képes, és így játszott el a közelmúltban az asztal képével, hogy a magyar nyelvnek milyen furcsasága az, hogy hány igényben, szavunkban lehet felfedezni az asztal szót, a tapasztal, a vigasztal, a magasztal, a marasztal. Most ezekkel, ha kicsit kezdünk játszani, akkor megindulhat az agyunk, hogy igen, egy asztal köré ülve micsoda tapasztalás, hogy megosztjuk egymással a kenyeret és a bort és sok minden mást, hogy milyen jó ízű lehet egy asztal közösségben megtapasztalni azt, hogy meg tudjuk osztani, amink van, gondok és örömök. Igen, egy asztal közösség lehet vigasztaló, lehet annak a helye, ahol tudjuk az Istent magasztalni egy imádsággal, egy énekkel, és tudjuk marasztalni azokat, akik már fölállnának, hogy maradj még, mert jó nekünk együtt lenni. És ott az asztalnál valóban jön a megtapasztalás csodája, mert abban a pillanatban, amikor kézre veszi Jézus a kenyeret, jön az a bizonyos aha élmény, hoppá, hát ezt már mi láttuk valahol. Hát ezt már láttuk, amikor 5000 embernek törte meg a kenyeret, és lakott jól mindenki. Hát ezt láttuk nagy csütörtökön, az utolsó éjszakán, az utolsó vacsoránál, hogy megtörte a kenyeret, és adta tovább. Hát ez az ő igazi árulkodó jele. Nem arról ismerik meg, hogy milyen a szakálla vagy a szeme, furcsa módon még a hangszínéről se ismerik föl, hanem arról ismerik föl, hogy ad. Mert ez az ő lényege. Adja nem csak a kenyeret és a bort, adja önmagát, majd holnap az úrvacsorai oltárnál is átélhetjük ezt a csodát. És ez az a pillanat, amikor bekövetkezik az a csoda, amit két nappal ezelőtt már Saulnál megfigyelhetünk, hogy szinte pikkelyként hullik le a szeméről az, ami őt addig vakká tette. Itt is, mint egy hályog, egyszer csak lehullik a tanítványokról a hitetlenség hályoga vagy pikkelje, és egyszer csak kinyílik a szemük, és rájönnek arra, hogy hát aki velünk van már órák óta, hát ő az, akinek a távollététől eddig szenvedtünk, és a hiányát nem tudtuk elhordozni. Lehullik a szemükről a hályog, és itt jön egy drámai fordulat, abban a pillanatban eltűnik Jézus. És ez az, amiről szintén hallottunk már tegnap este is, hogy az elengedés művészete, ahogy Fülöp elengedi a szerecsen komornyikot, amikor az már élő hittel a szívében örvendezve tudja hazavinni azt, amit kapott. És ahogy az etióp is el tudja engedni Fülöpöt, mert már nincs arra szüksége, hogy kézenfogva vezessék, mint a vak Sault. Ugyanígy engedi-e Jézus most már a két tanítvány kezét, és kell a tanítványoknak is elfogadni, hogy most már többet nem követelhetünk és kérhetünk, hiszen tudjuk, hogy ő volt és van velünk, ha nem is látjuk lélekben. És elengedik a mester kezét, mert most már arra van szükség, hogy a saját lábukon induljanak el, és ez egy újabb fordulat. Ezek a tanítványok egyszer csak erőre kapnak. Pedig fáradtan, csüggetten poroszkáltak haza, de most nem számít, hogy este van, nem számít, hogy újabb 11 kilométer vissza Jeruzsálembe, nem félnek a sötéttől, mennek ki, mert az örömöt meg kell osztani másokkal. Nem lehet várni reggelig. Olyan gyönyörű a dombovári oltárkép, ha tudjuk, nézzük meg interneten is, meg lehet találni, mert úgy alkotta meg a festő ezt a döbbenetes jelenetet, hogy van egy ajtó rés ott a tanítványok mögött, és ott azt lehet látni, hogy a Az ég alja, és ezt nehéz eldönteni egy festménynél, alkony vagy hajnal. Valami ott dereng. Igen, alkonynak indul itt minden, maradj velünk, mert estelék, de aztán hirtelen föl kell a nap, kivilágosodik, és a tanítványok rohannak vissza, mert találkoztak a föltámadott Jézus Krisztussal, és viszik vissza a jó hírt, amit kaptak. Vége a lila jelzésnek, nem kell már lassítani, gyorsan kell menni, mert az örömhírre szükség van ott Jeruzsálemben. És érdemes újra kézbe venni a Bibliánkat, és egy picit még a folytatásra odafigyelni, mert így folytatódik a történet. Ugye megérkeztek oda, ezt hallottuk, elmondták a 11-nek, hogy ők mit éltek át, elmondta a 11, hogy ők hogyan találkoztak, hogy Simonnak megjelent, és miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük. És folytatódik tovább ez a csodálatos jézusi terápia, hogy így mondjam, hogy próbálja a tanítványokat talpra állítani, és megengedi nekik, olvassuk el otthon, most talán nincs itt rá időnk, hogy ezt a hosszabb szakasz újra kézbe vegyük és végigolvassuk, de olvassuk el otthon, hogy megengedi nekik, hogy megtapintsák ott, hogy nem egy kísértet, egy szellem jött vissza. Én vagyok az, akit láttatok a kereszten szenvedni. Itt vannak a sebhelyek, de nem vagyok szelleme, veletek asztalhoz ülök, és itt is megtörténik az asztalközösség ajándéka. Aztán szinte ugyanazt teszi velük, amit tett a két Emmausival, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, olvassuk. És aztán elmondja, hogy mi az ő küldetésük, hirdetni kell az ő nevét, a megtérést, a bűnbocsánatot, ti vagytok erre a tanuk, és én elküldöm nektek, akit atyám ígért, a mennyei erőt, a Szentlélek ígéretével ér véget ez a csodálatos Krisztofánia, Krisztus jelenés. Igen, rájuk köszön, békesség néktek, és küldi őket, hogy vigyék az örömüzenetet, a jó hírt, hogy vége az útkeresésnek, mert az út, az igazság és az élet, a föltámadott Jézus Krisztus ránk talált. Három estén keresztül, különböző élethelyzetben, különböző útszakaszokon keresett minket, remélem és hiszem, hogy megragadott minket, megnyitotta a mi szemünket is, fölfrissítette a mi hitünket is, és talán mi is érezzük, hogy igen, lehet, hogy fáradtak vagyunk egy hétvégén, egy napnak a végén, de mégis örömmel mehetünk tovább, mehetünk haza, ahogy tette ezt tegnap a fekete barátunk is, mert Jézussal találkoztunk, és az ő tanúi lehetünk az ő lelkének erejével. Amen. Ezt köszönjük most meg imádságban. Urunk, köszönjük, hogy te nem vádolsz minket, hogyha a szívünkben már csak pislákol a hit, vagy már csak a hamu alatt parázslik valami, hanem végtelen türelemmel meghallgatsz minket, hogy mi fáj, hogy mitől nehéz a fejünk, a szívünk, az életünk. És köszönjük, hogy mindent megteszel, hogy fölélezd a mi pislákoló hitünk lángját. Így köszönjük ezt a három estét, amit együtt tölthettünk a damaszkuszi, a gázai, az emmausi országúton. És köszönjük, hogy holnap a betlehemi útra léphetünk, majd a bölcsekkel együtt, és majd oda borulhatunk az úrvacsorai oltárhoz is, hogy átéljük azt, hogy te nem csak beszélsz hozzánk, de táplálsz is minket. Így köszönjük azt, amit eddig kaptunk tőled, és várjuk, kérjük, reméljük a folytatást. Amen.